Balla Lajos a debreceni ítélőtábla elnöke a hatályos jogszabályok szerint október 13-án befejezi bírói és elnöki tevékenységét, ugyanis elérte azt az életkort, amely a folytatást nem teszi lehetővé. 1977 óta dolgozik bíróságon, 30-as életéveiben ő volt az ország legfiatalabb kollégium vezetője. 2004-ben került az ítélőtáblára, 2010-től elnök helyettes, 2012-től pedig az ítélőtábla elnöke. Közben 3 szakjogászi végzettséget szerzett, címzetes egyetemi tanár lett, és számos publikációja jelent meg. Balla Lajossal Papp Beatrix beszélget.
Hogyan kezdődött a pályafutása Balla Lajosnak, a debreceni ítélőtábla elnökének?
Hát ez a pályafutás, az az igazság, hogy elég régen kezdődött. 1977. decemberében kerültem a bíróságra, december 1-én, és én gyakorlatilag a bírósági pályafutásomat egy másodfokú tanács mellett jegyzőként kezdtem, Viszokai Laci bácsi, mert Viszokai tanácselnök úr mellett jegyzőként kezdtem, illetőleg egy jó darabig segédirattáros voltam. Tartsai Józsi bácsinak hívták a főnökömet, aki az irattárat vezette annó a megyei bíróságon. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert segédirattárosként minden irat átment a kezemen. Láttam először életemben, hogy hogy néz ki egy végrehajtási irat, hogy néznek ki a polgári peres iratok, büntetőügyek. Találkoztam olyan ügyekkel, ami az 50-es évekből volt ott az irattárban. Tehát egy nagyon érdekes dolog volt. Az az igazság, hogy én kezdetben emiatt igazándiból föl se fogtam, hogy bíróságon dolgozom. Aztán akkor, amikor tartósan a Viszokai tanács mellett dolgoztam jegyzőként, én nekem akkor tetszett meg igazán a büntetőjog, mert az egy csodálatos időszak volt, és aztán utána majd, ugye akkor, amikor én elkezdtem dolgozni a bíróságnál, meg utána diplomát szereztem, akkor még nem volt titkárkodás. Közben katonai szolgálatot is teljesítettem. 1988-ra leszakvizsgáztam, emlékszem rá, májusban leszakvizsgáztam, és július 1-től én már büntetőbíró voltam, ugye akkor még a Népköztársaság elnöki tanácsa választott meg, és nem kinevezett, hanem választott meg bírónak. 88. július 1-től én a Hajdúböszörményi, akkor járásbíróság volt éppen, járásbíróságon voltam, büntetőbíróként kezdtem. Aztán egy év után a dolgok sajátossága miatt, meg a szűk bírói létszám miatt gyakorlatilag az egész megyébe különböző bíróságokon tárgyaltam én, a debreceni járásbíróság kivételével az összes vidéki járásbíróságon tárgyaltam, de olyan stílusban, hogy gyakorlatilag hétfőtől péntekig tárgyaltam, tehát hétfőn elkezdtem kedden, szerdán, csütörtökön, és pénteken, a péntek volt az a szabadnap, amikor felkészültem a következő hétre. Tehát ez így ment, és ugye akkor még az volt a szokás, hogy amit napközben tárgyaltam, meg befejeztem, az délután írásba foglaltam. És ugye ennek az volt az érdekessége, hogy nyilvánvalóan az írásbafoglalást fejből kellett megoldani, hiszen arra nem volt idő, hogy megvárjam a jegyzőkönyvet, fejből írásbafoglaltam, mire leírták az írásbafoglalt határozatot, addigra megérkezett a jegyzőkönyv, összehasonlítottam a jegyzőkönyvvel az írásbafoglalt határozatot, és végül is soha nem volt problémám abból, hogy fejből kellett írásbafoglalnom, és ez így ment egészen 1992-ig. És 92-ben változás következett be a büntető ügyszakban. Az én drága barátom, a Nagy Kálmán, aki most nyugdíjas fellebiteli főügyész, ő ment át az ügyészségre, ő bíró volt, büntető kollégium vezető volt, és megürült a kollégium vezetői állás, és megpályáztam. És ki is neveztek, a Balsai miniszter úr volt akkor az igazságügyminiszter, és akkor még másfajta pályázati rendszer volt, ő nevezett ki, és akkoriban, és ez 92-ben történt, 30 akárhány évesen lettem az ország legfiatalabb büntető kollégium vezetője, ráadásul egy nagy megye büntető kollégium vezetője, és onnantól kezdve én ilyen szakmai feladatokat, meg szakmai igazgatási feladatokat láttam el, gyakorlatilag addig, amíg az ítélőtábla meg nem kezdte a működést. Ez ugye 2005. január 1-én kezdte meg az ítélőtábla, a debreceni ítélőtábla működését, és előtte pályáztam az ítélőtáblára kollégium vezetői állásáért, elnyertem a pályázatot, és 2005. január 1-től kezdtem el a tényleges működést, de 2004. október 1-ével neveztek ki engem kollégium vezetőnek. és gyakorlatilag 2010-ig voltam kollégiumvezető itt az ítélőtáblán, 2010-től egy rövid ideig 2 évig elnökhelyettes, és 2012-től egészen a mai napig, illetőleg még pontosabban október 13-áig vagyok a Debreceni ítélőtábla elnöke. Tehát ez a rövid szakmai, bírósági szakmai pályafutás, hát emellett azért nyilvánvalóan történtek más dolgok is. Szereztem 3 szakjogászi végzettséget, van egy kriminalisztikai, egy fogyasztóvédelmi, meg egy compliance szakjogászi, címzetes egyetemi tanár lettem, megjelent jó néhány cikkem, publikációm, és gyakorlatilag így zajlott mostanáig ez az idő. És ugye az október 13-ához még hozzátartozik egy dolog, ez is egy tényszerű és jogszabályszerű dolog, a jelenlegi jogszabályok alapján a bírói felső korhatár az 65,5 év. Ugye én áprilisban töltöttem a 65-öt, ehhez hozzáadunk még 6 hónapot, és így jön ki a október 13-ai dátum, amikor a jogszabálynál fogva én nekem be kell fejeznem a bírói tevékenységet, meg hát ezzel együtt jár az elnöki tevékenység befejezése is, hiszen bírósági elnök csak az lehet, aki bíró. Mondjuk attól függetlenül, hogy az én teljes kinevezésem, erre a második ciklusra járók teljes kinevezésem az 2024. június 30-án telne le. Nagyon röviden ennyi a pályafutás.
Kanyarodjunk azért egy kicsit vissza. Nem volt soha olyan gondolata, hogy ezt a munkát befejezné és mással foglalkozna? Mindig ebben élt és ebben gondolkodott?
Soha. Én nekem ez az első munkahelyem. Tehát én 77-ben kerültem, úgy mondtam, bíróságra. Soha fel nem merült, hogy én más csináljak. Soha fel nem merült. Más kérdés az, hogyha ugye jogszabályi rendelkezések ezt mondják, hogy az ember nyilvánvalóan nem gondolkodik abban, hogy jó, de valamit azért kellene kezdeni, hiszen van egy csomó tapasztalat, amit lehet hasznosítani, és én ennek megfelelően gondolkodtam, de közben soha fel nem merült bennem, hogy itt hagyjam, hogy más csináljak. Sőt, akkor, amikor én bírósági vezető lettem, tehát ugye 92-től különböző bírósági vezetői tisztségeket látok, vagy feladatokat látok el, én nekem mindig az volt a fontos, hogy jó, oké, csinálom, meg van mondani valóm a munkatársaimhoz, de emellett én bíráskodom. Hát a mai napig nekem tanácsom van, olyan statisztikát hozunk, mint hogyha, vagy hozok, és olyan teljesítmény nyújtunk, mintha egyébként nem lenne egy elnöki szék, amiből ugye feladatok származnak. Ez nagyon fontos volt számomra, de soha fel nem merült, hogy én más csináljak.
Sokak szerint száraz maga a jog. Mi a szépsége a bírói munkának, a jogász munkának?
Igazándiból persze a jogszabály az egy száraz tényszerű szöveg. Azért írják, és azért nagyon pontos, hogy azt megfelelően lehessen alkalmazni. De jogszabályok mögött, és ugye én büntető, fő szabályként ugye büntetőbíró vagyok, de az igazgatási, bírósági igazgatási szabályok mögött is emberek vannak. Emberek vannak, szituációk vannak, élethelyzetek vannak, és hogyha az ember a szituációk meg az élethelyzetek felül közelíti meg a jogot, és úgy jut el oda, hogy alkalmaz bizonyos szabályokat, akkor az már egyáltalán nem száraz. Én nagyon-nagyon szeretem éppen ezért ezt a jogi környezetet, és nagyon-nagyon jól érzem magam az elnöki székben is. Tudom, hogy mindig vannak megoldandó feladatok, és a megoldandó feladatok mögött mindig emberek vannak, és úgy kell azért dönteni, hogy abban legyen valami kis konszenzus. Tehát ezek a döntések ne diktátumok legyenek az igazgatásban, hanem legyen konszenzus, az ember értse meg azokat a mozgatórugókat, amelyek munkálnak a munkatársaiban, és a tárgyalóteremben is ugyanez van. Egy ügy mögött nagyon-nagyon sok érdek, nagyon-nagyon sok érzelem van, nagyon-nagyon sok motiváció van. És a bíró akkor dönt jól, hogyha ezeket a motivációkat megpróbálja felderíteni. Tehát nem csak az deríti fel, hogy tényszerűen mi történt, hanem ott a szereplőknek a motivációit is megpróbálja felderíteni és megérteni. Azt mondják egyébként, meg azt szoktuk mondani a munkatársainknak, amikor jönök, hogy empatikusnak kell lenni. Tehát az ember, ha nem is fogad el más emberektől döntéseket, mert ugye nyilvánvalóan nem lehet mindenkinek a bőrébe belebújni, hiszen van egy kör, egy jogszabályi határa, de azért azt meg kell próbálni megérteni, vagy meg kell érteni, hogy mit miért csinált valaki. És hogyha ezt megérti a bíró, akkor el tudja dönteni egy keresetlevélbe az alperesnek, vagy a felperesnek van igaza, el tudja dönteni egy munkaügyi perbe, kinek van igaza, el tudja dönteni, hogy egy közigazgatási eljárásban mi a helyes álláspont, és meg tud ítélni büntetőjogi felelősséget, ugye büntetőügyekben is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
A tárgyalóteremnek milyen atmoszférája van? Gondolom van varázsa.
Bizonyám, óriási varázsa van. Tárgyaltunk nagyon érdekes ügyeket. Azért nem mondok konkrét ügyeket, mert hogy meg kell adni mindenkinek a sanszot, hogy a szankció után visszailleszkedjen, és az nem lenne etikus, hogy évek, évtizedek eltelte után konkrét ügyekre hivatkozzon az ember. Hiszen ezekből a hivatkozásokból nagyon könnyen mindenki magára ismer, és azt mondaná, hogy hát milyen alapon mondja az interjú alapon, mondja az elnök ezt a példát, hiszen én már régen túlestem rajta, régen kitöltöttem, régen megváltoztam, stb. Tehát a tárgyalóteremben nagyon érdekes dolgok történnek, és hogy ennek mi a varázsa? Egy példát azért hadd mondjak. Tárgyaltunk egy ügyet, nagyon-nagyon régen, és egy osztály vett részt, negyedikes gimnazisták voltak. Kérték, hogy jelen lehessenek, életükben nem hallottak még büntető tárgyalást, ráadásul elsőfokú nagy bizonyítás felvétele volt, és amikor szünetet rendeltem el, odajött a osztályfőnök, és azt mondta nekem, hogy hát bíró úr, hát itt valódi konfliktusok vannak. És mondtam neki, hogy persze, hát azért vagyunk itt. Tehát a tárgyalóteremnek van egy olyan varázsa, ami a konfliktusból jön. Tehát valódi konfliktusok vannak, ezek a konfliktusok megoldásra várnak, és a bíróság arra van, meg mindenki arra van ott a teremben, hogy megoldja ezt a konfliktust valamilyen formában, vagy képviselje az érdekeket. Ugye polgári perbe alperes-felperesi képviselő nyilvánvalóan ellentétes érdekeket képvisel. Büntetőügyben ott van az ügyész, akinek a kezében ott van a vádmonopólium, ott van a védő a másik oldalon, akinek az a feladat, hogy az összes körülményt összeszedje, ami menti az ő védencének a felelősségét. És ott van a bíró, akinek dönteni kell. Önmagában, ha csak ennyit mondok a sajátos millióról, akkor ezzel gondolom nagyon sok mindent kifejeztem erről a helyzetről, és ez varázslatos egyszerűen.
Kicsit beszéljünk az ítélőtábláról. Mennyit változott ez alatt az idő alatt?
Az ítélőtábla, én úgy gondolom, hogy az elődöm a dr. Szabóné dr. Kerékgyártó Judit elnökasszony, ugye ő volt az ítélőtábla első elnöke, ő megteremtett egy nagyon jó alapot a működésre. Megcsinálták az épületet, megcsinált egy nagyon klassz személyi garnitúrát. Én remélem, hogy a későbbiekben majd legalább az én ténykedésemről annyit megállapítanak, hogy az, amit ő megteremtett működési feltételeket, azokat picikét sikerült továbbfejleszteni, a mutatóink azok gyakorlatilag egyenesek vagy egyenletesek voltak, a szakmai színvonal, amit megteremtett, azokra az alapokra tudtunk építkezni, mindenféle tevékenységet vagy mindenféle dolgozót mindenkit támogatunk egyébként, bíró vagy igazságügyi alkalmazott legyen az, akinek van igénye arra, hogy tanuljon. Ugye a színvonal növelése, hogy egyetemre járjon, hogy szakjogászit végezzen, igazságügyi alkalmazottak közül, bírók közül, mindenféle képzéseket támogatunk. Én úgy gondolom, hogy a minőségi, ez a 2012-től napjainkig ez az időszak az arra tökéletes volt, hogy ösztönözzük a munkatársainkat arra, hogy képezzék magukat. Erre megfelelő anyagi eszközök állnak rendelkezésre, tehát ez az egyik része volt a táblai időszaknak, vagy a táblai munkának. A másik része, megpróbáltuk egy kicsikét megmutatni a bíróság működését. A sajtón keresztül gyakorlatilag minden állampolgárnak. Mi is ketten is nagyon sokat beszélgettünk arról, hogyan kell működni az ítélőtáblának. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan dolgok voltak, amelyek továbblépést jelentettek a kezdeti működés után. Ja, és emellett nyilvánvalóan ugye a ítélőtáblai elnöki tevékenységnek van egy része, ami a napi feladatok elvégzését jelenti, a gazdálkodással kapcsolatos dolgokat jelenti, a statisztikai adatok folyamatos elemzését jelenti, és én úgy gondolom, hogy ezekben a körökben, vagy ezekben a kérdésekben is azért, mert szét lehet nézni, meg lehet nézni az épületet. Volt olyan vendégem, aki azt mondta, hogy elnök úr, tulajdonképpen ez az épület olyan, mintha teljesen új lenne. Hozzáteszem, úgy is néz ki, nagyon vigyázunk rá, és emiatt nagyon sokat is költünk rá. Tehát az éves karbantartásokat tervezzük, festéseket. Most például az emeleten fűcsere zajlik. Az eredeti füvet, ami fent volt a fél emeleten, azt leszették, és helyette egy új füvet raknak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkatársaim megfelelő környezetben tudjanak dolgozni. Tehát a munkakörnyezet az alapja egy színvonalas ítélkezésnek, egy színvonalas igazságügyi alkalmazotti munkának. Egészen odáig tart ez a dolog, hogy a gépkocsikat hogyan tudjuk cserélni, hogy vigyázzunk arra, hogy nagy futás teljesítményű autók ne legyenek, hiszen az új autók ugye biztonságosak. Tehát nagyon-nagyon sok ágaboga van. Én úgy gondolom, hogy az az időszak, a kezdeti időszakhoz képest néhány dolgot hozzá tudtunk tenni. Hozzáteszem a szakmai színvonallal kapcsolatosan, meg a szakmai munkával kapcsolatosan, hogy változást jelentett az, hogy egy új kollégium, egy munkaügyi kollégium kezdett el működni az ítélőtáblán. Kezdeti időszakhoz képest jóval több kirendelést láttunk el. Legutoljára a büntető ügyszak az Szegeden tárgyalt, szegedi ítélőtáblán segített be. Most két tanácsunk megy a kúriára polgári ügyszakba tárgyalni. Tehát én úgy gondolom, hogy az a kezdeti időszak, amikor megteremtette a Judit a táblát, vagy létrehoztuk ezt a működést, a munkatársaim segítségével csak fejlődött. És ez a másik kérdés, hogy egy nagyon aktív és nagyon jó szellemű társaság dolgozik itt az ítélőtáblán, akinek én nagyon sokat köszönhetek. Azt szokták mondani, hogy sikeres bírósági elnök, vagy egyáltalán olyan bírósági elnök, aki a feladatait el tudja látni, az nincsen megfelelő apparátus nélkül. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan apparátusban dolgozom, akik kivétel nélkül mindenki tudja a saját dolgát. Most éppen 22 bíró van a táblán, és plusz 40 igazságügyi alkalmazott. Gyakorlatilag a bírói karnál ugye három kollégium működik, van egy büntető, egy polgári, meg egy munkaügyi kollégium, az igazságügyi alkalmazottaknál pedig gyakorlatilag a teljes vertikum megjelenik. Az ítélkezést közvetlenül támogató munkatársak mellett a gazdasági hivatal munkatársai, az épületbiztonsággal kapcsolatos dolgozóink, karbantartók, gépkocsi vezetők, és van egy élőerős őrzés, ami az ítélőtábla biztonságára vigyáz, akikkel maximálisan meg vagyunk elégedve.
Említett, hogy nem szeretne kiemelni egy ügyet. Mégis van olyan ügy, amire mindig emlékezni fog, ami megváltoztatta, vagy hatással volt az életére?
Igen, van, persze, van jó néhány ilyen ügy, ami inkább azok az esetek, amelyek aztán országos jelentőségűek lettek, és van néhány olyan ügy, aminek az lett a közvetett következménye, hogy végül is a jogalkotó jogszabályt módosított, büntető jogszabályt módosított. Én ezek nyilvánvaló olyan dolgok, amelyeket én nem akarok én most itt bővebben beszélni erről, de ezek örökké emlékezetesek maradnak a számomra.
Mindenki tudja, hogy Balla Lajos imádja a munkáját, elnökként, bíróként, hogyan tovább? Hogyan képzeli az életét, a napjait?
Hát, itt nem nagyon fogok unatkozni, én teljesen köztudott egyébként, hogy én nekem itt befejeződik ugye a munkám, és én ügyvédként fogok dolgozni. Van egy csomó tapasztalat, ami felhalmozódott ez alatt a néhány évtized alatt, és én ezt megpróbálom hasznosítani. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor bíróként az ember mindig keresi az igazságot, az, hogy mi történhetett, ugye ezután jár mindig. Ugyanez érvényes egy alperesi, felperesi képviselőre, és hogy keresi az igazságot. Ugyanez érvényes az ügyészre is, és ugyanez érvényes az ügyvédre is. Ugye a jogszabályi lehetőségek számomra nem adják meg azt, hogy ügyész legyek, nyilvánvalóan, hiszen is hasonlóak, de viszont annak nincs akadálya, hogy én ügyvédként dolgozzak a későbbiekben. És ugye ezek a körök, vagy ezek a tevékenységeknél tényleg egy dolog közös, hogy alapvető érdek, mindenki számára alapvető érdek, hogy a jogkereső közönség az megtalálja a jogait. Vagy a hozzásegítség ahhoz, hogy hogyan tudja érvényesíteni a jogait a magánéletben, hogyan tudja érvényesíteni a jogait a hivatali ténykedéssel, a hivatalhoz fordulással kapcsolatosan, meg hát nyilván van a bírósághoz fordulással kapcsolatosan is, milyen jogai vannak. Én úgy gondolom, hogy későbbiekben ez lesz az irány, és talán viccesen egy fél mondatot, én az életem első 40 évét a bírósághoz dolgoztam. Úgy gondolom, hogy az életem második 40 évét pedig ügyvédként fogom majd ellátni.
Magánemberként elképzelések?
Hát magánemberként a gyerkőcök nevelése, családdal kapcsolatos dolgok szerepelnek. Magánemberként ugyanolyan elképzelésem, meg ugyanolyan vágyaim vannak, mint mindenkinek. Van egy csomó feladatom nyilvánvalóan, magánemberként is, vagy a családdal kapcsolatosan is a későbbiekben.
Balla Lajos, a debreceni ítélőtábla elnöke a hatályos jogszabályok szerint október 13-án befejezi bírói és elnöki tevékenységét. Vele készült elhangzott beszélgetésünk.